rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Rangos elismerést vehetett át Miskolcon a Superszum alapítvány. Nyíregyháza önkormányzata idén is kínál táborokat a diákoknak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Szolgálatuk középpontjában az imádság, a szegények segítése, az egyházközség életében való részvétel és az általuk gondozott idősek közösség áll. A mindennapi szolgálatról Kanizja nővér házfőnököt hallják.
Árpád házi Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizja nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában, egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bazilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok, vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valaki kit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál, jelenleg egy saját kisbusz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú lenne az alapítvány működéséhez, hiszen annak segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez jutnának majd el a támogatásokkal. A részletekről Bernaszkóni Bús Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszum alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
Bár a nyári szünet még nem kezdődött el, sok család már most a vakáció megszervezésén dolgozik. Nyíregyháza önkormányzata idén is több lehetőséget kínál a nyíregyházi lakhelyen rendelkező általános iskolás gyermekek számára, hogy biztonságos környezetben tartalmas programokkal tölthessék a nyári szünidőt. Jászai Menyhért, a város alpolgármestere elmondta, a célirányos buszokon pedagógusok felügyelik a gyerekeket, reggel 7 óra 15 perctől veszik fel őket, délután pedig a szülőknek adják át a táborozókat.
Ahogy úgy tavaly bevezettük, a busz hagyományos diákbérletet lehet igénybe venni, ami 2800 forint egy gyakorlatilag egész nyáron használtak a gyerekek korlátlanul, így a táborok idején is, tehát ezt nagyon szeretik is, hogy ez nagyon bejött is, de nem változtatunk. A célirányos buszokon pedagógusok várják a gyerekeket, reggel 7:15-től fölveszik, délután 16 után pedig a gyermeket átadják a szülőnek, tehát ez a korábban megszokott rend szerint történik, és mondhatom azt, hogy nagyon, nagyon népszerű és nagyon, nagyon sokat segít a gyerekeknek, és hát ezek az intézmények már fel vannak arra készülve az elmúlt évek alapján, hogy magas szintű ellátást és biztonságot adjanak a gyermekeinknek. A jelentkezési lapot megszerzik az iskolában, vagy pedig a nyírvévétől, és a nyírvévéhez kell leadni, hiszen a nyírvévé az, aki szervezi és figyelemmel kísérje a kapacitásokat, hogyha ne legyen az, hogy túljelentkezés van, és egy ilyen tumultus alakuljon ki. Mindenképpen fontos az, hogy van egy központi szervező a nyírvévében, egy menedzser, aki figyeli a kapacitásokat, és jelez azt, hogy már megtelt, jelentkezett, vagy erre a turnusra nem lehet jelentkezni, a következőre még lehet. Fontos a koordináció, hiszen nagyon sok iskola van, és hát több ezer gyerekről van szó, tehát nem lehet decentralizálni ezt a döntést. Iskolákban nyírvévé honlapján meg lehet szerezni az információt, beadjuk a jelentkezési lapot, akár az iskolába, akár közvetlenül a nyírvévének küldjük, ott van, aki ezt összesít és figyeli, hogy mikor teretődnek be a táborok.
Elkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés Egerben az Ady Endre utcai vadgesztenyefasoron, valamint a város több pontján található gesztenyefákon, Eger megyei jogú várospolgármesteri hivatala megbízásából. A város közterületein található vadgesztenyefák védelméről a hivatal több mint 20 éve gondoskodik, közterületen is használható és engedélyezett vegyszerek alkalmazásával. A tervek között szerepel a vegyszeres növényvédelmi eljárások cseréje, olyan megoldásokra, amelyek a lehető legcsekélyebb módon szennyezik a környezetet, ugyanakkor megőrzi a fák egészségét. Erre ad lehetőséget egy új módszer, melynek keretében szakember felügyeletével mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki több helyen a gesztenyefákra, azon célból, hogy a fák legjellemzőbb kártevője, a vadgesztenyelevél aknázumoly kártétele csökkenjen és egészséges levelek maradjanak. Ezt a biológiai növényvédelmi módszert Egerben első alkalommal próbálják ki kísérleti jelleggel. Ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor a tervek szerint a város többi vadgesztenye fájára is kiterjesztik majd az alkalmazását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyészőhelyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények, hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. A szúnyoggyérítés heti programja, a beavatkozások helyszíne és ideje megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 18-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködésű megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a születéshete program sorozat. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal az adóbevallás utolsó napjaira. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. 145 éves lett idén a Magyar Vöröskereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete a Színbád rendezvénytérben. Az eseményen felidézték a szervezet elmúlt évtizedeit, elismerték a dolgozók és önkéntesek munkáját, valamint megemlékeztek a Vöröskereszt és Vörösférhold világnapjáról is. Gurály Erina vármegyei igazgató kiemelte, a 145 év a sok önkéntes és segítő kitartó munkáját, valamint az emberek bizalmát is jelenti.
Május 16-a a nap szerinti születésnapunk, ekkor alakult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Vöröskereszt. Ez azért nagyon fontos, hogy tudunk ilyen szülinapot ünnepelni, mert ez 145 évnyi nagyon kitartó munkát, hitelességet, egy emblémát is jelent, ami megbízható az emberek számára, a világ minden táján ismerik a Vöröskereszt szimbólumát, a Vöröskeresztnek az emblémáját, és ez a világ minden táján ugyanazt jelenti, ugyanazt a hét alapelvet, ugyanazt az elköteleződést, ugyanazt a szolidaritást, és kiemelten fontos, hogy az emberi méltóság és az emberi életvédelme mellett letegyük a voksunkat.
A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a Születéshete programsorozat évről évre. De hogyan változtak az elmúlt években a kismamák igényei? Milyen kihívásokkal néz szembe ma a szülészet, és mire érdemes figyelniük a leendő szülőknek? A részletekről dr. Rózsa Dorottya szülésznőgyógyász szakorvost hallják.
A Születéshete egy nagyon jó alkalmat biztosít arra az egész országban, hogy különböző programokon vegyünk részt, többet tudjunk tájékozódni a születéssel, gyermekvállalással, a családdal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alkalom, országszerte számos rendezvény van, interjúkat lehet hallani, különböző beszélgetéseket a szakmabeli emberekkel, úgyhogy ez egy jó lehetőség a családoknak, a szülőknek arra, hogy információkat gyűjtsenek erről a fontos időszakról. Már számos vizsgálat van a várandós gondozás során, amin kötelező részt venni a kismamáknak. Én úgy érzem, hogy nagyon sok várandós kismama elégedett is ezzel, hiszen számos alkalommal láthatják ultrahangvizsgálaton a magzatot, találkoznak a várandós gondozást végző orvossal, ami biztonságot, megnyugvást érzés nyújt nekik. És ez nagy segítség a szorongás csökkentésében, illetve ennek a nehéz időszaknak a leküzdésében is. A kismamák igényei is számos dologban változtak az elmúlt időszakban, ezzel teljes mértékben egyetértek. Sokkal több kérdésük van, sokkal érdeklődőbbek a kismamák, és így, hogy számos vizsgálaton kell részt venniük, sokkal jobban fel is világosultak szerintem már így a várandósággal és a különböző szüléssel, várandósággal kapcsolatos egészségügyi állapottal kapcsolatban. Hát természetesen az először szülők sokkal-sokkal nagyobb várakozással és izgalommal tekintenek erre az időszakra. Egy először szülő édesanyánál minden új még, és azért ez a 9 hónap nagyon hosszú, számos kihívást rejt a családok számára. Azért egy másodszor, harmadszor szülő édesanyja már sokkal tapasztaltabb, sokkal jobban tudja, hogy mik a következő lépések, milyen vizsgálatokon kell részt venni, és talán már a szorongása is sokkal kisebb, mint az első szülő édesanyáknak. Szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció. Bármikor elbizonytalanodnak a várandóság során, nyugodtan lehet segítséget kérni a kollégáktól, várandós gondozást végző orvostól, a szülésznőktől, az ápolóktól, mindannyian nagyon szívesen segítünk, és elmondjuk azokat a fontos lépéseket, következő lépéseket, amik a várandós gondozásban következnek. Egy-egy probléma esetén szívesen adunk magyarázatot arra, hogy mik történnek, milyen változások mennek végbe az édesanya testében, a magzat hogyan fejlődik. Szóval szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció, és ezzel tudnak segíteni maguknak is, illetve a várandós gondozást végző orvosnak is, hiszen akkor nincsenek elcsúszások, és mindenki boldog ebben az időszakban.
Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A bevallási tervezet a legkényelmesebben online, az e-SZIA-ban ellenőrizhető és módosítható, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszított nyitvatartással segíti az adózókat, akik személyesen fordulnak a hivatalhoz. Emellett telefonon is meghosszabbított nyitvatartással segítik az adóhatóság szakemberei a bevallás kitöltését. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai, így Heves vármegyében, Egerben a NAV központi ügyfélszolgálata az Eszterházi tér 3-4 szám alatt május 18-a és május 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik az adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Hívható a NAV infóvonala is a 1819-es telefonszámon, rendkívüli nyitvatartással fogadja a NAV infóvonala az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és május 19-én, azaz hétfőn és kedden, 8:30-től 6 óráig, május 20-án szerdán pedig 8:30-től egészen 8 óráig hívható a NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon. A hosszabb nyitvatartási idővel a Nemzeti Adó és Vámhivatal telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az SZIA bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben, tehát 4 óra után kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást, érdemes elkerülni a sorban állást, és szükséges, hogy minél előbb nézzék át az adózók a NAV által készített SZIA bevallási tervezetüket. Ha valakinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti az adót. Visszaigényelhető adó esetén pedig eddig a határidőig, tehát május 20-áig egyszerűen a bevallásban lehet kérni a kiutalást. Az adózónak csupán arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A NAV az adó visszautalását a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.
Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Egeridegen Forgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisze alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről Novák Ném Lakás Zsófia igazgatót kérdeztük.
Ez mit jelent a vár és mit jelent az Egyesület szempontjából?
Ez egy hosszú távú együttműködés, amiben az volt a célunk, hogy egyrészt szakmailag segítsük az Egyesület munkáját, hiszen ők azok az idegenvezetők, akik napi szinten a csoportokkal megérkeznek hozzánk is, és hát nyilván a város arcai. Így a legújabb kiállításainkban egy olyan tanulmányi sétát teszünk minden egyes új kiállítás előtt az idegenvezetőkkel, amelyben a legújabb információkat adjuk át számukra, a tudást az Eger idegenforgalmáért legtöbbet tevékenykedő idegenvezetőkről van szó, tehát számukra ezek nagyon alapvető információk. Mi pedig tudjuk adni azt a történeti régészeti, művészettörténeti kutatást, legfrissebb adatokat, amelyeket a kiállításban adunk át. A másik része az együttműködésünknek az, hogy egy olyan kedvezményes belépést kínáljunk a rövid ideig Egerben tartózkodó turista csoportoknak, amelynek a segítségével azok a csoportok, akik csak egy rövid várlátogatást tudnak tenni, és kiállításokat nem tudnak megtekinteni, mégsem esnek ki a látogatói körből, hiszen egy kedvezményes jegyet kínálunk számukra, 1500 és 2400 forintos jegyárakkal, az egyik egy bővített mozis élményt jelent, de ezek csak a 15 fő felett, és az egri idegenvezetőkkel, idegenvezetői kártyával érkező előre bejelentkezett csoportok esetében tudjuk adni. Ezt takarja tulajdonképpen ez az együttműködés jelenleg.
Mennyire jellemző a vár látogatói szempontjából, tehát tényleg januártól decemberig bezárólag, nem csak a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy inkább magán turisták jönnek, vagy azért vannak igencsak idegenvezetői csoporttal érkezők is?
Érdekes, nem tudnék pontos arányokat mondani, mert ez nagyon-nagyon változó. Azt látjuk, hogy alapvetően az iskolai csoportok képezik a legnagyobb számban azt a látogatói gerincet, mondhatom így, vagy hát a látogatók derékhadát, akik hozzánk érkeznek a szezonban. Viszont a szezonon kívül gyakoribb az, hogy olyan látogatói csoportok jelennek meg, akik döntően nem önközoktatásban szereplők és csoportokkal együtt jelennek meg, tehát idegenvezetővel érkeznek. Ez az arány egyébként egyébként az elmúlt időszakban sokat változott. A Covid rengeteget változtatott rajta, tehát drasztikusan csökkentette egyébként az ideérkezőknek a számát. Aztán a Covid utáni lassú felépülésben egyébként újra megjelentek a csoporttal érkezők, de az igaz, hogy megváltoztak a szokások. Tehát kevésbé szeretnek csoportban látogatni, jobban szeretnek elszigetelten egyedül érkezni bizonyos látogatói szegmensek, amit érzünk, hogy komoly látogatókutatásra van szükségünk. Tehát fel kell térképeznünk ezeket a megváltozott látogatói szokásokat. A megváltozott szokások egy része az, hogy rövid idejű itt tartózkodások vannak, amire a mostani együttműködés kínál lehetőséget. De további számos kihívás is van számunkra. Az egyik ilyen az, hogy egyre többen vannak, akik nem csoporttal érkeznek, hanem önálló felfedezést akarnak tenni. Ebben az irányba is tettünk lépéseket, mert például ez a QR kódos sétánk, ami egy önálló saját mobileszközre letölthető önálló felfedezést kínál, ez nagyon komoly tanulságokat hozott számunkra, nagyon komoly letöltési arány van. Tehát a látogatóink 60%-a letölti, és látjuk és halljuk, hogy végig is sétálják vele a várat. És egyre többen vannak. Ez viszont az egyéni felfedezésnek az erősödését jelzi. Úgyhogy egyszerre több tendencia is megmutatkozik, ezek sokszor egymás mellett lévő jelenségek, és ezért mondtam azt, hogy a megváltozott szokásokra több területen is választ kell adni. Ez a mai együttműködés csak az egyik ilyen problémára, vagy az egyik ilyen új jelenségre próbál választ adni, de emellett még számos más kihívásunk van. A generációk teljesen eltérő nyelvezete az, hogy ki milyen tudásátadási formában szereti megkapni az információkat. Egyre inkább vizuálisan, azt kell, hogy mondjam, a vizualitásnak is a rövid és nagyon tartalmas, de könnyen érthető formájában, úgyhogy azért itt számos kihívással nézzünk szembe a következő években.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Találkozóra hívta a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportokat. Szombaton az Egri Minorita templomban gyűltek össze az imádságos csoportok, hogy az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után szentmisében adjanak hálát a kapott kegyelmekért. Főtisztelendő Buda Péter, a rádiót és televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében Ternyák Csaba egriesek üdvözletét tolmácsolta, és kiemelte, időben szétosztva, de napról napra jelen vannak a most együtt imádkozó hangok rádió életében, s így a hallgatók életében is. Szentbeszédében az angyali üdvözlet kapcsán a rózsafüzér imádság eredetéről beszélt, rámutatva Szűz Mária igenje volt a kezdet. A rózsafüzér imádság az évezredek alatt semmit nem veszített fényéből, sőt, Szent II. János Pál pápának köszönhetően a világosság titkai is megjelentek a közös foházban. Hozzátette, a rózsafüzér nem egy monoton imádság, mert benne rejlenek az üdvtörténet legfontosabb titkai. A program az Egrieseki Palota turisztikai látogatóközpontban folytatódott, ahol dicsőítő koncertet adott a Talentum ifjúsági ének és zenekar, a találkozó szeretett vendégséggel zárult. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulós jubileumi sorozata részeként szervezte meg a Szent Lant versmondó versenyt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára Ternyek Csaba egriesek fővédnökségével. Az Egri érseki palotai turisztikai látogatóközpontban Bércesi András igazgató főszerkesztő köszöntötte a versenyzőket, kísérőiket, felkészítőiket és a zsűri tagjait, dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténészt, a zsűri elnökét, Farkas Erzsébetet, rádiónk szerkesztő műsorvezetőjét, riporterét, Balogh Ferencet, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóját, főtisztelendő Bozók Ferenc, magyar költő és esszéistát, piarista szerzetest, főtisztelendő Buda Péter teológiai tanárt, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnökét, valamint Köböl Zsoltot, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgató helyettesét. A zsűri elnöke köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Mincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állította középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az előadott művet. Az eredményhirdetés előtt minden szavaló ajándékot kapott a zsűri elnökétől, a szerkesztésében megjelent Tavasztól tavaszig című versválogatást. A zsűri külön díját Buda Péter atya adta át. Az EKIF külön díjasát Köböl Zsolt köszöntötte. A versenyen felvételt készített a Szent István Televízió, az összeállítás a YouTube csatornán lesz megtekinthető. 12. alkalommal adták át múlt héten az egriesek bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen, s most a bortermelők is a legjobbakat hozták el erre a versenyre, s beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondtam, a megmérettetése az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül oda, ami már máshol is kapott elismerést. Hozzátette, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, s így születik a döntés. A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített. A pincészet tulajdonosa, Farkasné Varsányi Katalin úgy fogalmazott, hosszú ideje dolgoznak közösen, s mindkettejüknek fontos az olasz Riesling, ezért döntöttek úgy, hogy ezt egy borban is megfogalmazzák. Egyidejűleg példát is akarnak mutatni, hogyan lehet közösen dolgozni, jót alkotni. Az egriesek misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos bor viselheti. Dr. Rákóczi János kereskedelmi és marketing igazgató elmondta, számtalan díjjal rendelkeznek már, de ezt a címet még különlegesebbnek értékelik. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Az egriesek bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon, és ez kell május 31-ig az Eszterházy tér 1 címre benyújtani. Az internetes oldal, ahol ez megtalálható, www.felvi.uni-eszterházy.hu. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól 24-e pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és reggel 7 órakor majd szentmise. Az imádkozók fél óránként váltják majd egymást, a templom előterében lehet még jelentkezni. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szent éj, Pünkösda hegyen, ima est a szentélek kiáradásáért. A Szárhegyen, a Szent István kápolnában majd Sátoraljóújhelyénél. Ez is egy ilyen program, amely a pünköshöz kapcsolódik, május 23-án következik el. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be a füzéri Tóth Gábor atya, 20 óra 30 perckor szentségimádás kezdődik, 21 óra 45 perctől szentlélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A program szervezője a Hegyközi Karizmatikus Megújulás. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a sárospataki pünköst hétfő ünnepnapnak, a boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, amiről szó van, Szent Erzsébet szentiavatásának 791. évfordulója. 9 órakor fogadják majd a zarándokokat, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzéri imádság, 9 óra 30 perckor gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadé István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekével, majd ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekély előtti imádkozásra, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. 14 óra 30 perckor dicsőítő zenés szentségi imádás a bazilikában, Lorettói litánia, 15 óra 30 perckor pedig zarándokok megáldása és elbocsátása, mindez tehát május 25-én pünköst hétfőn Sárospatakon. Margarita nővér és Huber atyatar gyógyító lelki gyakorlatot május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részétel regisztrációhoz kötött, amely a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia honlapján elérhető linken keresztül valósulhat meg. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel, és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 jelentkező szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és hát minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is, ha szükség van rá. A részletek a találkozó honlapján, illetve a Facebook oldalon megtalálhatóak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl meg lehet találni a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Looking for, and I was all. always insecure. Just until I found words often don't come easy. I never learned.
A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgye Foszisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. Az első félidőben 4-3-nál vezettek utoljára a fővárosiak, utána a DVSC irányította a játékot, 4 góllal ellépett, és a szünetben is ennyi volt a különbség. A második felvonás elején 5,5 perc alatt egyenlített az FTC, és bár 1 gólnál nagyobb különbséggel egyszer sem vezetett, izgalmas hajrában megnyerte a mérkőzést. Négy év szünet után a Csorbatú mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A négy lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
Négy éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerült találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi buszon megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igénybe lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelbe, olyan villanyoszlopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze nem volt ez vége. Repülésre alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami négy év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pályajeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mindez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Hát sok éve már a turista utak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turista utaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsod-Abó-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzés szint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát, hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
15 évre a Sajóvölgye Focisúri Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. A városi önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek a napokban.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
Ez szerintem nagy dolog most az életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.